Üdvözlünk benneteket! Ez a Vezes Csapat Rádió Magyarország legolvasottabb autós lapjának Forma 1-es beszélgető műsora. Horváth Zsolttal, Kovács Olivérrel és Fehér Patrikkal, aki én vagyok.
Én gyorsan el is mondom, hogy megint miért vagyok itt idén, ez már a második alkalom. Ugye a Gábor, mint Forma 1-es szakértő, vagy szakíró, az Olivér meg a Patrik mellett, őnek lenne itt a helye, de a Gábor most egy kis torok problémával küzd, és nem akarta nem is tudom, a hallgató élményt tönkretenni némi köhögésre, úgyhogy beugrottam én. Igyekszem megint hát távolabbról hozzászólni ehhez, mert nem vagyok annyira benne, mint a többiek a Forma 1-ben, inkább most már csak rajongói szinten. De a futamot nagyon élveztem.
És tényleg így rajongunk itt a holland nagy díj, vagy én is így hozzáfűzve, hogy most túl vagyunk a világbajnokság 13. futamán Zandvoorti versennyel, és még mielőtt rátérnénk arra, hogy mik is voltak ott, egészen elképesztő volt számomra az a hangulat, meg az egész bully feeling, amit láthattunk. Ugye azért ismerjük a híres nagy Forma 1-es rajongótáborokat, ugye amikor 90-es években megjött Schumacher és vele a németek, még előtte ott volt Senna és ő meg a brazilokat tüzelte, meg hát mindig is ott volt a Ferrari és a tifózi. És
És hát a legutóbb, én azt gondolom, hogy az utóbbi időben ilyet Silverstone-ban látták, tehát
igen,
ott, és ugye
Hamilton
Hamilton, ha
is,
tüzelésről volt szó, akkor
igen,
Hamilton, ő
de hogy így
abszolút
én amióta
rockstárként.
nézem a Forma 1-et, ilyen szintű egységes megnyilvánulást, mint amit most mutattak a hollandok, én nem nagyon láttam, vagy én nem nagyon emlékszem ilyenre, szóval nem tudom, hogy ti ezt hogy látjátok, hogy például Zsolti, nem tudom, mennyivel régebb óta nézed a Forma 1-et, hogy ez bődület volt.
Igen, általában, ahogy mondod egyébként, Monzába, vagy a San Marinói nagydíjon régebben volt ez a vörös színben, amikor a tifozi jelen volt, itt pedig a narancsárga. Tényleg a helikopter felvételeken látszott nagyon jól. Volt ugye a stadion részem, ugye a Mexikóra emlékeztetett. Hát az egyébként egy mennyire fantasztikusan nézett ki. Olyan volt, mint egy foci meccsen a B közép, ahol csak abban a színben voltak. És igen, nekem tök érdekes volt a Mick Schumachernek a nyilatkozata, aki már korábbi versenyre utalva kérte, hogy a füstgránátból viszonylag keveset használjanak, és a rajtnál már volt egy olyan jelenet, amikor hátulról mutatták a rajt előtt, hogy az autók ilyen füstbe, tehát alig lehetett látni, tehát magát a közvetítést, hogy úgy mondjam, rontotta, de hát hozzátett az élmény abszolút, hogy ilyen rajongás van.
Hát szerintem is simán átjöttél.
Hát konkrétan nem igen lehetett érzékelni abból szemét, hogy csak a lelátó kapacitás kétharmadát töltötték meg a járványügyi protokoll miatt. Amit viszont én még kiemelnék így a hangulat kapcsán, hogy szerintem bármennyire nem volt annyira izgalmas a verseny, mint azt reméltük volna, vagy remélhettük, azért nekem tetszett, és szerintem a formájnak is jó tett, hogy egy ilyen klasszikus old school pálya, és a versenynaptár részvévő által, ahol nem ilyen supermarket, parkoló nagyságú bukóterek fogadják a versenyzőket, hanem helyenként gyors, egymásba fűződő kanyarok, szinte zéró hibázási lehetőség. Nekem ebből a szempontból tetszett a Zandvoorti pálya, és szerintem a versenyzők is kedvelték vezetés technikai szempontból.
Igen, és abszolút zseniális volt egyébként pont a hát ez kevésbé volt a szabad edzéseken, az időmérőn, ott is összejött, de a rajt után. Tehát, hogy ott látszott igazán, hogy ez a 20 autó a rajt után abba a szűk pályába, a fölle, balra, jobbrába, hogy mennyire nem félt egymásra, és mennyire kellett figyelniük arra, hogy hogyan fordulnak és hogyan férnek egymásra. Tényleg abszolút ilyen régebbi pálya, vagy régebbi Forma 1 hangulata volt ettől, hogy ilyen szűk volt az egész,
nem,
és tényleg
nem,
ne, nem az, hogy ha hibázol, akkor kimész kicsit a pálya mellé, egy másik éven visszajössz, kikerülsz két bolyát, és hanem, hogy abszolút, ez tényleg fantasztikus volt ebből a szempontból az a pálya.
Konkrétan a rajt után centéken múlottak a nagyobb ütközések.
Igen, megúsztuk végül nélkül, és egyébként ez a szűkösség is volt kicsit a gyengesége a pályának. Nem, azt mondom, nekem is nagyon tetszik Zandvoort, vagy Zandvoort, vagy ahogy a hollandok mondják, nem tudom, hollandul, de Zandvoort talán, hogyha hát nagyon pontos akarok lenni, de igen, ez az egyik gyengesége, ami a valaha volt legnagyobb Forma 1-es autókkal párosítva, inkább egy taktikai meccset hozott az élmenek között, mint sem kerék elleni harcot, bár volt erre némi próbálkozás a Mercedes részére, amikor próbálta harapófogóba szorítani a két fekete autó Max Verstappent, végül bele se tudtak szólni a győzelem sorsába, a holland a hazai pályán nagyon simán nyert.
És akkor már nem csak mi beszéljük itt a holland versenyről, hanem avassuk be a nézőközönséget is, úgyhogy ha a nézőknek, hallgatóknak van bármilyen hozzáfűzni valójuk, akár az old school holland pályá kapcsolatban, akár a versenyek kapcsolatban, nyugodtan osszák meg velünk hozzászólás formájában.
Egyébként nekem, még ha old school-ságról beszélünk, ami nagyon jól átjött a versennyel kapcsolatban, hogy nem volt spórolás. Tehát az, amit mondjuk korábbi években problémaként fel lehetett rólni a Forma 1-es futamoknak, ami persze ez kellett egy komoly Mercedes és Hamilton fölény, hogy mindig volt a versenynek olyan szakasza, amikor spóroltak. Szépen spórolunk, spórolja motorral, spórolja gumival, spórolunk a váltóval, mert még kell a következő 2, 3, 4, 5 versenyre. Itt nem volt, hanem egy olyan volt a klasszikus verseny, őrült rohanás a célig. Ha emlékszünk rá, a 70-es években, amikor úgy tervezték meg a motorokat, hogy leintett a kockázászló, akkor kellett hengerfejnek tönkre mennie, főtengelynek, hajtókarnak, akárminek, mert úgy volt kiszámolva, hogyha akkor ment tönkre, akkor jól használta ki a maximális teljesítményét a motornak a pilóta, és itt ugyanez volt. Ugye a Mercedes két elévágásra próbálta a Verstappennek a taktikáját fölborítani, de ez csak azt eredményezte, hogy folyamatos támadásban voltak a Verstappen, meg folyamatos előre rohanásban volt a győzelemig. És tényleg, és nem csak ők, hanem mögöttük is folyamatos rohanás volt.
Mondjuk én ezzel nem egészen értek egyet, hogy nem volt spórolás, azért próbálkoztak, csak nem igazán volt miből, mert hát ugye erre példa az is, hogy kétszer cseréltek gumit. Mondjuk ez megint mindig van egy kis spórolás is, és mindig, de most talán tényleg ebben igazad van, hogy jobban kijött az a része, hogy tényleg ami a csövön kifér, de azért nem azt mondom, hogy 100%-ig mindent kiadtak, de valóban egy kicsit lendületesebb volt a futam. Még annak ellenére is, ami meglepő, hogy ugye 1 perc, 10 másodperc körül volt egy kör, és egy box kiállása majdnem fél percet lehetett bukni, szóval így is a győztes taktika, hogy láttuk, az a két kiállásos stratégia volt, szóval igen, ez mindig ilyenkor a mérleg, hogy merre billen, hogy inkább spórolunk, vagy inkább mindent kiadunk az autóból, amiből, szóval igen, de
ami
hát
nekem egyébként egy picit, hogy olyan fájó volt ebben szempontban. Ugye a verseny végén, meg a maga a ponttáblázaton mindig látjuk ezt, hogy van a két élcsapat, vannak a középcsapatok, meg vannak a végén mondjuk a Haas meg az Alfa Romeo jelenleg. És hogy mennyire hamar kezdődtek meg a lekörözések, és milyen mértékben körözték le az élenállók a verseny többi résztvevőit, hogy a Forma 1-ről beszélünk, a legjobb pilótákról, a legjobb konstrukciókról, és mégis ezen a versenyen nagyon látszott, pont amiatt, hogy ilyen rövid volt a pálya, hogy milyen hamar érte utol a Verstappen és a Hamilton is a többieket a mezőny végére, és kezdte el lekörözni. Ez tényleg, itt most nagyon-nagyon kijött ez a különbség.
Ennek kapcsán jelzés értik, hogy a dobogósok végeztek csak körön belül, többiek minimum egy kör hátrányban, de valahonnan a 12. 13. helytől lefelé már kettő, sőt, Mick Schumacher 3 kört is kapott a végére.
Ilyen sokat kaptak az végül, nekem nem is rém lett, mert nekem az utolsó emlékem az, de mondjuk az is elég erős, hogy az első 5 volt egy körön belül, szóval Gaslyval és Leclerrel bezárólag, de
igen, már ott is kaptak egyet.
De hát igen, ez tényleg
és gondoljátok el, hogy micsoda a csapatokról beszélünk, hogy itt dollár százmilliókról van a harmadik helyen, negyedik helyezett konstruktőr is, aki elkölt ezekre az autókra, ezekre a pilótákra és az egész csapat működtetésére, és mégis ilyen óriási különbség van. Ugye ezért lehet remélni azt, hogy majd a jövő évi szabályváltoztatás során lesz egy olyan évünk, amikor közelebb lesznek egymáshoz, hát 2023-tól már azt hiszem megint ugyanezt fogjuk látni, de azért
a jövő. Talán a költségplafon jobban kifejti majd a hatását az új szabályok érkezésére, mert azért most egy olyan helyzetben vagyunk még, ahol igaz, van már költségplafon, de minek utána a szabályok nem igen változtak a járványhelyzet miatt, lényegében a tavalyi autók az nagyon közeli technikákat látunk idén is, tehát nem igazán észrevehető a módosítás. Nyilván vannak változtatások, de egyszerűen nem olyan, mint hogyha egyik évről a másik évre egy teljesen másik autót építenél.
Igen, de én azt mondom, hogy még kicsit térjünk vissza erre a futamra, meg hogyha már így a csapatok közötti különbséget is nézzük, hogy hogy a két élcsapat között ugye most Verstappen a győzelmével átvette a pontversenyben is a vezetést,
Újra.
így Hamilton új szerepbe került, a Mercedes még őrzi az előnyét a konstruktőri összevetésben.
Mondjuk ez nagyban köszönhető az időmérős baklövésnek Sergio Perez oldaláról.
Igen, ott volt egy hiba, bár ezzel kapcsolatban pont egyébként Ross Brown emelte ki, és ezzel tökéletesen egyet tudok érteni. Ugye a közönség Perez szavazta meg a nap versenyzőjének, ugye véletlenül amiatt is, hogy rengeteget előzött és jött fel a hátulról. Viszont elmondta ezzel kapcsolatban Ross Brown, a Forma 1 sport szakmai főnöke, hogy szerinte nem érdemli meg a mexikói a díjat, ugyanis a futamon is hibázott, ugye, amikor első alkalommal próbálta megelőzni Nikita Mazepint, akkor csúnyán elfékezte a gumiját.
Konkrétan vászonra.
Igen, és azonnal cserélni kellett, aztán vissza a boxba, új szett gumi, és a többi, előre jövünk, és hogy nem volt komplett és hibátlan a versenye a mexikóinak is, és sokkal inkább egyébként Fernando Alonso-nak adná a díjat, de visszatérve a Red Bull Mercedes összevetésre, most úgy tűnik tényleg, hogy lendületelőnyben van az energiatolos csapat, de hogy tényleg ennyivel erősebb Verstappen és a Red Bull párosa Hamilton Mercedes kombinációval szemben?
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Amit én most érzek, ugyebár a belga nagy díjat volt egy ilyen kis előretekintő összegzésünk, és én abban azt írtam, hogy a bajnokság szempontjából pszichológiailag jelentősége lesz annak, hogy ez a két futam hogyan alakul Verstappen számára. Márpedig ez a két futam jobban nem alakulhatott volna Verstappen számára, és valamiért szerintem az ő kommunikációján is lehet érezni egyfajta magabiztosságot, tehát ahogy futam közben is tulajdonképpen odaszólt Lewis Hamiltonnak, hogy már megint nyavajog, mi van, amikor tájékoztatták arról, hogy 3,8 másodperc az előnye, és azért pedig nem volt annyira jelző arra az Verstappenről, hogy így futam közben így kiszólogasson, odaszólogasson, legalábbis nekem nem jött le ez ennyire, és most talán ő is érezhet valamit abból, hogy bele kell állni ebbe a pszichológiai hadviselésbe, amit Lewis Hamilton előszeretettel tapasztaltatott ellenfelén a korábbi években is. Ami viszont még mindig kétségessé teheti a helyzetet, hogy egyrészt a Red Bull konstansan meg tudja őrizni ezt az erőviszonybeli pozícióját, meg azért 9 után még hátra van, és Max Verstappen még nem volt olyan helyzetben, hogy abszolút a legvégén és a hajrában, és amikor valóban minden pont számít, és ott legyen élesben a bajnoki küzdelemben. Úgyhogy hosszú lesz meg ez a hátrévő 3 hónap, egy olyan érzésem.
Én azt mondanám, hogy egyébként az változott meg nagyon. Nem hiszem, hogy a Mercedes, ha Mercedeshez mérjük, mint ugye ők a bajnoki címvédők, az ő szintjüket tekintjük alapnak, ez nem változott az ő szintjük. Ami változott, hogy a Red Bull autója egyfelől a motor miatt, ahol sikerült előrelépni az elmúlt 2 évben, abba fejlődött nagyon sokat, fejlődött aerodinamikailag, fejlődött a csapat a Perez érkezésével. Igaz, nagyon sok hibát követel, de hogy ő egy jóval tapasztaltabb pilóta, és a háttérbe hozhat olyan döntéssegítő kommunikációt és információt, amit mi nem látunk, és a Verstappen is egyre érettebb. És ez a csomag együtt, az, amit mondtál, a magabiztosság, ez hibákra kényszeríti a Mercedes-t. Az elmúlt években nem volt igazán komolyan vehető kihívója a csapatnak, azaz nyugodtan hozhattak döntéseket. Nem kellett kockázatot vállalniuk, vagy legalábbis a kockázatvállalási hajlandóságokat csak a minimumra kellett szorítaniuk, mert mi volt a legnagyobb kockázat, hogy a Bottas megtámadja a Hamiltont, vagy nem támadja meg, hogy hol végeznek. Tehát, hogy nem volt igazi kihívó. És onnantól kezdve, hogy ez a feszültség rákerül a csapatra, tehát nem úgy érkeznek meg egy helyszínre, és úgy töltik, hogy akkor első szabad edzést megnyertük, második, harmadik megnyertük, időmérő, azon túl megyünk a legjobb taktikával, mindig marad megfelelő gumink, hanem már azon kell dolgozni, hogy azt látják, hogy a másik csapat magabiztos, a másik csapat szintén esélyes, figyelni kell, hogy a másik csapat mit csinál, mit talál ki, folyamatosan kell politikailag, már sportszakmailag támadni őket, mivel csalnak, mi a szabálytalan, ezek mind energiát vonnak el a valóban az önmagukra való összpontosítástól, és nem beszélve arról, hogy a költségsapka őket érinti a leginkább. Mert mindaddig, amíg mindenre van egy plusz ember, de tényleg mindenre egy plusz ember, addig könnyű. Abban a pillanatban, hogy azt mondod, hogy akkor most el kell küldenem 120 embert, de azokat a feladatokat ugye szeretném megtartani, hiszen így építettük fel a csapatot, azt rá kell tenni más emberekre, azoknak a feszültsége ettől nő. Eleve olyan húzó szezonok vannak, hogy három verseny egymás után, további feszültség, és ez a feszültség okozza azt, hogy a Mercedesnek ki kellett mozdulni a komfortzónájából, és ez segíti szerintem a Red Bullt ahhoz, a saját fejlődésük mellett, hogy még jobb kihívók lehessenek. Ettől függetlenül a Mercedes borzasztóan nagy esélyes szerintem az idei bajnoki évadnak, mert pontosan tudják az elmúlt 7 évből, hogy hogyan kell nyerni. És mindent megtesznek ennek érdekébe, akár a pályán kívül, hogy ezt a sikert úgy zárják le, ezt a hibrid érát, hogy minden évet ők nyertek meg.
Amúgy itt úgymond beszólásra, vagy a pszichológiai hadviselésre utalva, amit ugye hallhattunk a csapatrádióban Verstappentől, én szerintem egy kicsit a kisebbség véleményét képviselem, ugyanis nem biztos, hogy ő feltétlenül úgy értette, hogy miért nyavajog már megint. Ugye egészen pontosan azt kérdezte, hogy panaszkodik, hogy a panaszkodás szó volt, ami elhangzott, és nem, én nem vagyok benne biztos, egyébként a kommentelők írják meg, hogyha ők egyetértenek velem, vagy esetleg inkább Oliver álláspontját támogatják, hogy szerintem nem feltétlenül ilyen beszóló stílusban kérdezett Hamiltonra, hogy már megint panaszkodik-e valamire, ugye számtalan szó hallottuk tőle, hogy a gumika sosincs megelégedve, aztán a rákövetkező körben hozott egy leggyorsabb kört, hanem hogy ugye akkor volt egy olyan szakasz a futamnak, amikor egy kicsit hirtelen lemaradt így egy-két kör alatt, egy-két-három másodperccel is, és hogy esetleg van-e olyan tényleg valós dolog, amire panaszkodhat, mit tudom, akár egy műszaki hiba, vagy valami apró rendellenesség, egy hibaüzenet, bármi. Szóval nem feltétlen gondolom az, hogy itt pusztán a pszichológiai hadviselés játszott, de mondom, minden mennem a pokliban.
Nekem a hangfőből inkább ez jött, és azért, hogyha a pimasságról vagy csalafintaságról van szó, ezt a holland fiatalembert a legkevésbé sem féltem. Tehát
az biztos, az szerintem mindenki látja. Igen.
Az a pilóta, aki hétről hétre tökéletes mém alapanyagot szolgáltat a rajongóinak, a trolloknak, meg a rajongóknak a rádió kommunikációjával, hogy Bono, vége a gumiaimnak, miközben utána még megy vele 30 kört. Bono, ez van, Bono, az van. Tehát...
De itt én azt tenném hozzá, hogy egyébként ebben az esetben is azt gondolom, hogy maximálisan csúcskategóriás a Hamilton kommunikációja, mert ez a kommunikáció nem szól másról, mint hadviselésről, és ez nem a csapatnak szól, hanem a csapaton kívüli embereknek. Szóval ez teljesen nyilvánvaló, hogy a megegyezés szerű a kommunikáció arról, hogy az ő abroncsai nem a valódi állapotáról nem kommunikál ilyen nyíltan, vagy pedig nem vágja be a Forma 1. Amit szerintem jól kell látni a Forma 1 közvetítésekből, a Forma 1 közvetítés sok szempontból fejlődött a Liberty Media érkezésével. Ők sokkal nagyobb sóvá akarják, illetve teszik is a Forma 1-et. És tekintve, hogy a rádiózás a pilóták és a csapatok között, mind az összes pilóta esetében folyamatos rádiózásról beszélünk, és ehhez képest, hogyha összeadnánk, hogy nagyságrendileg egy ilyen másfél-két órás futamon, ha hallunk 5 percnyi rádiózást, azért látszik, hogy ezt is profin kell megválogatni, hogy mit is játszanak be. És utána ez csak egy, azt gondolom, egy gumicsont nekünk, a nézőknek, hogy fokozódjon a tévé előtti hangulat, egy nagyon jó rendezőnek a bevágásai. És mind a kettőtöknek a véleményét abszolút el tudom képzelni, hogy a Verstappen utalta arra, hogy esetleg problémája van a Hamiltonnak, azért maradt le, vagy egyszerűen csak annyira komfortosan érezte magát ilyen tempónál is, hogy annyira laza volt, hogy kiszólt ezzel kapcsolatban a mérnökének. Tehát szerintem mind a kettő áll, de igazából csak egy show elem. Ezekből nehéz bármilyen konkrétumot is levonni, és nem is hiszem, hogy kell.
Ráadásul ezeket a gumicsontokat is már kettőzött erővel dobálják felénk, hiszen az elmúlt hónapokban megjelent az FIA és a csapatok közötti rádiókommunikáció is, tehát emlékezünk csak vissza néhány héttel ezelőttre, hogy Michael, nézd már meg az e-mailjeimet, légy szíves!
Igen. Ha miután kommunikációra visszatérve, én értem ezt is, csak hát már mindenki tudja, mi megy a műsoron, szóval igazából innentől kezdve én nem feltétlenül látom értelmét annak, hogy mindig előadjuk a nagy halált, aztán mégse. Úgyhogy ez számomra
Igen.
érdekes, de úgy is tudja mindenki, hogy mi lesz. Éppen pont a futam közben olvastam Twitteren, éppen a Hamilton-féle rádióüzenet után, hogy figyeljetek, megkövetkező körben jön a leggyorsabb kör, írta ki egy újságíró, és valóban jött a következő körben a leggyorsabb kör, szóval igen, megjósolhat, hogy mi fog történni. De azért nem menjünk el szerintem a Mercedesen belüli hadviselés
Igen, ezt
mellett
akart,
sem.
hogy ennél már csak egy leggyorsabb körnek volt komolyabb jelentősége, amit Valtteri Bottas pirított oda a 70. körben, ugyanis az utolsó körökben, miután már látták, hogy veszett fejszén jelen ez a történet, kihozták mind a két pilótát, hogy leggyorsabb körre ráküldjék őket, hogy ne maradjon ez a bónuszpont gazdátlanul, legalábbis nem máshol kössön ki, és aztán Bottas csendben futja a lila szektorokat, és rászólnak, hogy nem kéne erre annyira rámenni. És ettől függetlenül egy pillanatra fölvillant a lila kocka Bottas szeme mellett, de aztán egy más kérdés, hogy Hamilton végül megfutott a legvégén. Ti hogy látjátok, Bottas elvette, nem vette el, direkt ráment, vagy nem ment el, vagy eleve volt ennyi a gumikban?
Nekem van erre egy elméletem, mégpedig az, hogy ugye két garázs van, két csapat van, két csapatmérnök, és azok vagy versenyzői mérnök, a versenymérnökével a Bottas, vagy a versenymérnökével van kapcsolatban a verseny közben a Bottas. És ugye futják a saját versenyüket. Akkor már nyilvánvaló volt számukra, hogy sem a második hely, sem a győzelem nem elérhető. Mit tesznek? A Bottas egyéni bajnokságban való részvétele is számít, a csapatbajnokságban való részvétele is számít, rámennek az egy pontra. Ezt nem feltétlenül vagyok benne biztos, hogy fölfelé egyeztetniük kell, mert úgy értem, hogy a versenystratégiával, a Toto Wolffal, és amikor nyilvánvalóvá vált, hogy a Bottas mit fog tenni, akkor kapcsolódott be mondjuk a Toto Wolff, vagy éppen a Hamiltonnak a versenymérnöke, aki figyelmeztette őket, hogy figyeljetek már, srácok, mi is rámegyünk erre az egy pontra. Mert nem feltétlenül vagyok benne biztos, hogy abban a pillanatban, amikor döntött a Bottas versenymérnöke, hogy igen, rámegyünk erre egy pontra, cseréljünk kereket, hogy akkor tudták, hogy a Hamiltonok is ugyanezt fogják tenni, hogy ők nem üldözik tovább a Verstappent, hanem rámennek az egy pontra. És amikor ez megtörtént, megkapták az üzenetet, akkor vettek el. Tehát, hogy nem egy szándék, nem gondolom úgy, mint ahogy a közvetítésben lejött az, hogy egy szándékos fricska volt, és az előtte korábban bekövetkezett elengedésért válaszul, ment ki ennek válaszul akarta Bottas leggyorsabb kört menni. Hiszen én ennek látom a válaszol az, amikor Bottas rákérdezett, hogy akkor minek cseréltünk kereket, ha el kell vennie. Tehát, hogy ők csak később tudták meg azt, hogy a Hamilton is rá fog menni erre. Nem volt egyeztetés, azt gondolom, egyen föntebb szinten. Amikor megtörtént, akkor persze.
Pedig akár mások is húzódhatott volna a háttérben, de erről majd az adás második felében beszélünk.
Igen.
A lényegi kérdéseket kitárgyaltuk a verseny kapcsán? Rátérhetünk a saját értékelésekre?
Szerintem igen, hát ahogy írta egy kommentelőnk is, hogy és amit én is elmondtam korábban, hogy tök jó volt, hogy ilyen szűk a pálya, az elsőtől az ötödik helyezettől, egytől hatig érte, de az egytől ötig ugyanott fejezte be a mezőny a verseny, szóval magáról a futamról olyan túl sok mindent nem tudunk beszélgetni ezen a pár incidensen kívül, de azért történtek itt más dolgok is a leintést követően a követő napokban, szóval igen, értékelhetünk.
Akkor értékeljünk. Megmondom őszintén, hogy még ebben a percben is itt a kezeimet tördelem itt az asztal alatt, mert egyszerűen nem tudok dönteni Pierre Gasly és Fernando Alonso között. Tehát számomra annyira egyértelműen jó teljesítményt nyújtottak mind a ketten. Gasly konstansan tartotta a negyedik helyet az időmérő edzéstől fogva, Fernando Alonso pedig ezen a szűk pályán három pozíciót javított, abból kettőt a rajtán, majd a végén még megőrzte Carlos Sainzot is. Tehát, hogy szerintem mind a ketten megérdemlik. A negatív, ezt megint nehéz megjelölni. Hát akár lehetne mondani Sergio Perezt is, amiért még egy eleve nehezített szituációra is rá tudott tenni egy újabb lapáttal, de épp úgy ki lehetne emelni akár a háznál zajló belharcot is, hogy 19.-20. helyekért úgymond harcolva ennyire összetűzésbe tudnak keveredni első éves Forma 1-es pilóták, ami azért eléggé aggasztó lehet így a jövőre nézve, pláne, hogy együtt maradnak a következő szezonban is.
Na pedig erre minden esély megvan. Nálam a pozitívum az Robert Kubica. Most egy kicsit méltatlanul keveset beszéltünk róla, de igazából neki is csendes versenye volt, ugye.
Ugye bár ő ugrott a koronavírusos Kimi Räikkönen helyére, ezt
igen,
tegyük.
Igen, ezt valószínűleg mindenki tudja, hogy ezért került most képbe. De ahhoz képest nagyon jól helyt állt, azt gondolom. Végül a két ház előtt végzett mindössze, meg az idő előtt kiálló George Russell előtt, de ahogy ő is elmondta, tényleg csatában tudott lenni többiekkel, amire a Williamsnél egy éven keresztül nem volt lehetősége. Szerintem abszolút megérdemli dicséretet, ugye egy órája volt gyakorolni a szombati harmadik szabad edzésen, a pénteki napot még Räikkönen töltött ugyanabban az autóban, és aztán egy óra, ja bocsánat, még egyébként Latifit is megelőzte, szóval a két Williams és Schumacher előtt végzett a 15. helyen, a csapattárs Giovinazzi mögött, aki 14-ként végzett, szóval azt gondolom, hogy abszolút megérdemli a dicséretet, és negatívumot egyébként én sem tudok így hirtelen most kiemelni, mert senki nem volt. Hát,
én
hogyha...
Nekem majd... volt egy a Lando Norris megmozdulása, azt szerintem ami, az nem volt egy szép momentum
hát
ennél
igen.
A tempónál.
Ezzel szemben?
Igen, tehát azt gondolom, hogy a Norris olyan szépen építi fel a karrierjét, és olyan annyira nagyon-nagyon jó versenyző, hogy ennek nem kéne menni. Igen, de igazából viszont látni kell azt, hogy még fiatal. Még messze van a folyamatos top pilótaságtól, folyamatos győzelmektől, és olyankor még ilyenkor a hév elviszi, mert harcolni akar. De az nem egy szép momentumot. Egyébként, akiket mondtatok, hát én is Kubica vagy Alonso, és azt gondolom, hogy Kubica mellett döntenék, mert kívülről nézve ezeket az autókat könnyű vezetni, de ez abszolút nincs így. Tehát bárki, akinek hát hogy olyan hosszantartó interjú, vagy bármilyen beszélget, kiderül, hogy ezek az autókat nagyon nehéz vezetni. Nem véletlen egyébként az, amikor mondjuk a Vettel szenvedett a Ferrari-nál, vagy hogy az egyik csapattársnak megy az autóval, a másiknak nem megy. Tehát, hogy megérkezel, és szombaton azt mondják, hogy akkor tessék beülni, és jól teljesíteni az autóval. Úgyhogy az Alfa azért nem egy sikergyáros autó. És ehhez képest Kubica tényleg viszonylag jól mutatott tapasztalat nélkül, mert hát nagyon rég vezetett Forma 1-es autót, vagy bármit is idén a szimulátoron kívül, úgyhogy le a kalap előtte tényleg, hogy így végigterelte az autót.
Én még Kubicához szeretnék hozzászólni. Azért az ő esetében arról sem szabad megfeledkezni, hogy azért nem éppen egy könnyű pálya került úgymond kiválasztása az ő visszatérése szempontjából, hiszen azért a döntött körök az ő nem éppen 100%-os kezének biztosan nem lehetett könnyű kihívás egyrészt. Másrészt nem csak kevés ideje volt felkészülni, hanem eleve nem igazán van olyan csomag, ami rá lett volna optimalizálva, és ennek kapcsán ő is elmondta egy interjúban, hogy lenne néhány megoldásra szoruló probléma, csak egyszerűen ezektől el kell tekinteni, hiszen a főpilótákon van a hangsúly, ennek alapján az ő igényeik jelentik a prioritást. És itt a esetleges monzai szereplés kapcsán is elmondta ezt. Egyébként nem is annyira kedveli az új sprint kvalifikációs formátumot, ami ugye bár ezen a hétvégén visszatér, zárója vezára, tehát azért Kubicát emiatt is érdemes elismerni, hogy azért Zandvoortban ennyi kihagyás után egy abszolút nem rászabott autóval.
És ráadásul egyébként
ez egy. Végment.
Ráadásul ez egy nagyon-nagyon jó helyzet lesz a csapat számára egyébként, azt gondolom, mert egyfelől, ha mondjuk még egy versenyt fut Kubica, de már a mostanival is, a főszponzor, aki ugye Kubica miatt a lengyel olajvállalat, aki érkezik, annak, hogyha az általa támogatott pilóta mondjuk egy idényben most két futamot fut, arra már nagyon sok marketing aktivitást föl lehet építeni ott, ahol a vállalat jelen van, plusz egy olyan lehetőség jön az autó megismerésére, mert a szimulátor egy dolog, de hogy tesztelni ugye évközben nem tud a Kubica az autóval, de ezzel, hogy ment ezért viszonylag sokat, mert egy szabad edzést, egy időmérőt és egy versenyt is végigfutott az autóval, sokkal közelebb tudja hozni a szimulátort az autóhoz. Tehát megvan a valódi érzete arról, hogy milyen is volt az autó igazán a pályán, és ez a fejlesztéseknél azért valószínűleg visszaköszönhet egy kicsit. Úgyhogy a csapat szempontjából szerintem ez egy sikeres hétvége ebből a szempontból.
Még
Még
meg.
sikeresebb lett volna, hogy a Giovinazzi nem kap defektet, még talán egy-két pont összejött volna, mert
Igen.
egyébként Giovinazzi is szépen teljesített, Q3-mal ott volt a 7. helyen, ő se tudta, hogy hozta össze.
Ami még egy negatívumot, és előbb említette is Oliver, illetve kommentben is kaptuk a tippet a nézőktől, hogy ők hogy látták, hogy a házas párbaj az nem volt egy szép dolog. Ugye Mazepin tényleg erősen becsukta az ajtót a célegyenesben Schumacher előtt, konkrétan majdnem neki vezette a box utca falának, és ezzel kapcsolatban egyébként volt egy megjegyzés a Schumachernek, hogy Perez ment oda hozzá egyébként, ugye Perezzel is volt csatája Mazepinnek, hogy amúgy, hello, mit csinál a csapattársad, hogy valami nincs nála rendben, vagy hogy... Szóval nem csak csapaton belül van feszültség, csapaton belül egyébként hatalmas a feszültség, ugye erről azt mondta Schumacher, hogy szerinte már megoldhatatlan, és hogy Mazepin másokkal is hasonlóan viselkedik, szóval most...
Az első 10 órában hogy három meredek megmozdulás volt, és érdekes módon egyiket sem vizsgálták, pedig például a Schumacher esetre nyugodtan rá lehetett volna aggatni egy vizsgálatot Dangerous Driving megcímkézéssel.
Hát simán benne lehetett volna a papírba, aztán nem született feljelentés, most így a csapatok belüli dolgokat egyébként eléggé érdekes
Enyhében.
szemlélettel nézik, de Schumacher pedig
Amikor
azt
a...
mondta, hogy nem jelent fel.
Amikor a feszültség egyébként csapattársak között megnő, azért azt gondolom, hogy nem csak ilyen kezdőpilóták esetében, de már tapasztaltabb pilótáknál is megvan ez az orra koppintás. Ha emlékeztek rá, a McLaren elhíresült Bell háborújára, amikor a Alonso és a tehát az Alonso és az ő segítője,
terapeuta,
igen, ők mérte az időt, és ő mondta be neki a rádió, hogy meddig kell ott állni a boxba ahhoz, hogy a Hamilton kerékcseréjével már kiszoruljon abból az időből, hogy kimehesse meg az első gyors kört. Az egy másfajta hadviselés volt, nem volt fizikai veszélye úgy, mint itt Mazepin és Schumacher között, de ugyanez volt a rendre utasítani a saját módszereimmel a csapattársamat. És ugye Mazepin esetében az időmérős incidens adhatott okot erre, hiszen ő úgy érezhette, hogy ő következett a jó körrel, ezt Schumacher megszegte. Schumacher ugye elmondta, hogy a csapat engedélyezte neki, hogy megelőzze azért, mert kihűltek a gumiai, de mivel a csapat állítólag nem tájékoztat erről Mazepint, a csapat volt a főhibás, ez esetben a feszültség kiindulásának. Az, hogy ezt nem rendezték a verseny idejéig, az nagy probléma. De egyébként az első versenyző társakkal való tiszteletlenség az meg fő probléma, mert előbb-utóbb az elszigetelődést okozza a versenypályán, és egy ilyen versenyzőnek utána nem lesz karrierje. Tehát, hogy nem tud tovább lépni, mert egy ilyen versenyzőben nem feltétlenül akar más csapatfőnök sem együtt dolgozni, még hogyha is annyi pénzt hozza az édesapja be a csapat számára.
Ha itt a csapaton belüli feszültséget nézzük, és itt most át is térnék a futam utáni napok eseményeire, tudok itt az átigazolásokra, és még kicsit vissza kötve a Mercedes-es belső dolgokra, amiről Oliver is beszélt egy fél mondatot, hogy Bottas engedetlensége, esetleges engedetlensége, ugye ez megint megítélés kérdése, származhat-e abból, hogy tudta, hogy kiteszik a szűrét, és nem számítanak rá a Mercedes-nél jövőjében. Ugye gyorsan foglaljuk össze, mi történt az elmúlt 2 napban. Bottas átigazolt az Alfa Romeo-hoz, 2022-től már ott vezette a Finn, Kimi Räikkönen helyén, aki bejelentette visszavonulását a múlt héten. Ma reggel az Alfa Tauri megerősítette, hogy ugyanazzal a párossal vágnak neki a következő szezonnak, mint az ideinek is, Pierre Gasly-ról és Tsunoda Yuki-ról van szó. Illetve Bottas távozása után zöld lámpát kapott George Russell is, aki a Williams-től a Mercedes-hez igazolt.
Utóbbi lépés már eléggé időszerű volt véleményem szerint.
Én nem gondolom, hogy a Bottasban bármiféle nagyon negatív érzet lehet. Én azt gondolom, látva a nem is tudom, mikor jött ki ez a poszt az új autójáról, amiről
még
sok mindenki
múlt
levont.
Hét, szerdán csütörtökön, szóval még hétközöttem.
El tudod képzelni, hogy haragszol a csapatodra és 120 millióért veszel egy olyan autót? Én nem hiszem. Azért ők értelmes és okos emberek, tisztában vannak a karrierjükkel, tisztában lehetnek azzal, hogy láthatta ő is, hogy a teljes közvélemény azon van, hogy a brit csapat megtalálja a következő brit versenyzőjét. Hogyha nem igazolja le a Mercedes a Norris-t, akkor vélhetően előbb-utóbb szabaddá válhatott volna, és másik komoly csapat,
Russell
akár
Wilson.
a Red Bull,
Mármint
ó, igen, bocsánat, igen, a Russell-t, nem, elviszi. Tehát, hogy ha végig gondolja Bottas az ő lehetőségeit, mivel a Hamilton nem ment el, és nem lesz Bottas-Russell páros, ezért Hamilton-Russell páros lesz. Teljesen azt gondolom, hogy jogosan, hiszen ha Hamilton ma akarni marad, a regnáló világbajnokot miért ne tartanád meg, és mellé pedig építened kell a jövőt. Tehát, hogy ehhez nem kell túl sok gondolkodás, hogy ez belásd. És hogyha ezt belátod, akkor miért haragszol a csapatra? A forma egy ilyen, változnak a helyzetek. Onnantól a te célod az lehet, hogy ebben a show businessben azt, amit szeretsz csinálni, kapjál egy megfelelő állást, továbbra is pilóta leesél a legjobb 22 között megfelelő pénzért. És innentől nem lehet haragszol. Kire haragszol? A Mercedes befektetőire, az igazgató tanácsra, Toto Wolffra, de miért? Tehát, hogy szerintem persze neked eshet rosszul, hogy nem rád esett a választás, de hogy haragot emiatt tartani, az nem jó. Tehát szerintem a célt kell látni és menni előre. Azt érthetetlen számomra egyébként, én valószínűleg a Williams céloztam volna a helyébe. Sokkal nagyobb potenciál van abban a csapatban, mint az Alfában.
Ezek után még az lenne egy nagyon érdekes ricska, hogyha Hamilton Rosberg nyomdokaiba lépne a szezon végén, akkor mit csinálna a Mercedes?
Hát erre alig van szerintem esély, azért bőven beleszállt az
Hát,
idejében a...
ezt hittük annak idején Rosberg esetében is. 2016 nyaránban, amikor pont a Magyar Nagyi környékén aláírt még 2 évre, 2017-re és 2018-re, és aztán évvégén 5 nappal a BBC után.
Tudod, mit tenne? Tudod, mit tenne akkor a Mercedes? Aktivizálná az Aston Martinban lévő részesedését, hogy Toto Wolff és a Fettet visszavitetné, és meg lenne az abszolút páros, hogy megint lenne egy angol pilótájuk, megint német pilótájuk. A Mercedes, amint anyavállalat német, hiába maga a Forma 1-es cég, az egy külön, abszolút külön vállalat, külön cég, brit központtal és főként brit munkavállalókkal, de kivásárolnák a Fettet, ő neki valószínűleg nem olyan az áradéka, és lenne egy német 4-szeres világbajnokuk ott, aki viszi a fejlesztési kapacitást, és viszi a stabilitást, és azonnal a Russellre átállnának, és a Vettel egy másik számú pilóta.
Szerintem nem, szerintem visszahoznak Bottast, mert ő neki talán több tapasztalata is lehet, és azért mégiscsak jobb egy olyan pilótától tanulni a Russellnek egy olyan csapatban, amit ismer a szomszéd.
Igen, de nézd meg ennek a marketing és kommunikációs veszélyeit. Ha hozol egy német márkához, egy német piacon lévő, egy elismert 4-szeres világbajnokot, lesz nálad egy világbajnok versenyző, vagy egy általad elküldött pilótát visszakuncsorogsz. Hát, hogy melyikből tudsz pozitívan kijönni?
Hát igen, konkrétan azt jelenti, hogy a Bottast hoznak ki, hogy zéro világbajnok pilóta ellen a Mercedesek, ami elég érdekes helyzetet teremtene.
Igazán a Hülkenberget, ő német.
De nincs világbajnoki címe.
De van, de
azzal egyetértetek egyébként, hogy az Alfa Taurinál nincs változás?
Hát jó kérdés. Gasly révén...
Illetve, hogy Gasly ott maradt az Alfa Taurinál,
hát
és Perez meg a Red
Bull. Két oldala van ennek az éremnek, ugyanis Gasly szerintem jobb helyet érdemel, Tsunoda meg nem érdemli meg azt a helyet. Előbbé bőven túl teljesíti azt a szintet, ami mindössze egy Alfa Tauri ülésre predestinálna őt, szóval akár bejárhatná egy Carlos Sainzhoz hasonló utat is, hogyha már így elkötelezte magát a Red Bull Perez mellett, nyilván ez a többi csapat érdeklődése is kell. Szóval ugye Carlos Sainz a Renault keresztül jutott el a McLarenhez, aztán most a Ferrarihoz. Függetlenítve magát az energiaitalos cégtől. Tsunoda esetében pedig azt gondolom, hogy kicsit hozzá túl türelmes a Red Bull azzal, hogy még egy évet ad neki, ezután hát szerintem nevezhetjük gyatra első szezonnak. Van a Red Bullnál egy csomó tehetség, kisebb kategóriákban, Forma 2-ben is legalább szerintem 2-3 olyan név van, akit szerintem bármikor lehetne aktivizálni, hogy jöjjön be a Forma 1-es ülésbe, de akár hogyha az ilyen mellékszériákat, például Forma Air, vagy kicsit távolabb nézve az Endurance VB, ha ott szétnézünk Red Bullos pilóták között, akkor onnan is lehetne olyat hozni, aki szerintem simán megütni Cunoda szintjét.
Hát az a helyzet, hogy Cunodák most olyan föl kell kötni az alsó neműt, mert hogyha jövőre sem lesz ez, szerintem akár évközben is megköszönhetik a munkáját, mert valóban a Red Bullnak több ígéretes tehetsége van, hogy más nem mondjuk a Liam Lawson, aki meg Forma 2-ben is van, már futam győzelme, a DTM-mel a bajnoki címért harcol, és azt, hogy két egymástól ennyire különböző bajnokságban is helyt tud állni, az legalábbis számomra egy komplett összetett pilóta benyomását kelti. Tehát Lawson-t én nem engedném el a Red Bull helyében semmilyen szinten, mert hát ugyebár ott van például az észt Jüri Vips is, úgyhogy Tsunodának vigyáznia kell.
Én két irányból közelíteném meg, és tök más két irányból közelíteném meg a Cunodának a szereplését. Igen, valóban azt látjuk, hogy botladozik, de hogy mit is látunk tőle? Hogy az első éve a Forma 1-be, és ha megnézzük, hogy kik vannak előtte a ponttáblázaton, Sebastian Vettel, Esteban Ocon, Fernando Alonso, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Carlos Sainz, Charles Leclerc, és tovább fölfelé megyünk, Perez, és a többieket már nem is sorolom, mert azokat tudjuk fejből, hogy őnekik milyen tapasztalatuk is van. Nincs köztük olyan, akinek ne lenne 4-5 év tapasztalata, és egy olyan pilótáról beszélünk, aki 13 futamon vett részt a Forma 1-ben. Ez az egyik. És azt gondolom, hogy akik a közelében vannak, valószínűleg jobban meg tudják ítélni, hogy az adott versenyen elkövetett hibái, azok a saját kockázatvállalásából, vagy pedig a csapat által javasolt változtatások nyomán, és másfajta vezetési stílus gyakorlása nyomán szerepeltek-e. Túl a Forma 1 nagyon gyilkos ebbe a szempontból, nagyon gyorsan, és ha vagyunk hajlandóak ítéletet mondani egy pilóta teljesítményére, úgyhogy nem kap igazán időt. És azt gondolom, hogy az évad elején Cunoda nagyon-nagyon jól teljesített, hiszen nagyon gyorsnak mutatkozott be, és utána kezdett hanyatlan egy picit a teljesítménye. De igen, de
Megállítatok
én
egy
ezt nem
pillanatra?
igen. Igen?
Egy pillanatra akarlak megállítani. De mit láttunk a Red Bulltól az elmúlt sok-sok évben? Pontosan ugyanezt. Albont szezon közben ugrasztották Gasly helyre a Red Bullhoz, a Toro Rossónál is annó úgy cserélgették a pilotákat, mint más a bugyit. Szóval itt azért szerintem a pont náluk ez nem lenne, nem kell nagy kérdés legyen, hogyha
Igen, de
Vaktorból
lehet,
azt
hogy
látják, hogy
tanultak
rossz.
belőle. De lehet, hogy tanultak belőle. Hogy esélyt kell adni egy
Helmut
pilóta.
Márko öregségére normálisan lenne.
De miért gondolod? Hát nézd meg, hogyha ha valaki hibázott egy ilyen csapatnál, az a Perez volt, és mégis meghosszabbították a szerződését.
Nem volt más
Az, aki hajla,
Nem
nézzétek
volt
meg a
más
Ferrari-t. A,
opció.
Ferrari ugyanazt követte, mint amit a, bocsánat, a focis összevetés, ez a Real Madrid követett, hogy nagy pénzért nagy sztárt. Mindig ezt igazol. És a Ferrari utána döntött, új stratégiát változtott, két fiatalra építve, hosszú távú
Jó, de a
építkezésbe kezdett.
Ferrari-nál kb. 2 évente cserélődött a csapatvezetés, és ezt azért ne felejtsük ki a képletből.
Oké, de azért mondom, hogy az emberek lehet, hogy tanulnak, és újfajta stratégiákat kezdenek alkalmazni. És a másik, amit a Cunoda kapcsán mondanék, az például, ha emlékeztek a Super Aguri-ra, az a csapat az kb. Úgy működött, hogy 50 millió volt a költségvetésük, és az 50 millió érkezett abból, hogy a Honda odaadta nekik. És miért adta oda nekik? Ez a
Legyen szakma.
mentalitás. Ez a japán mentalitás volt. És ez esetben is el tudom simán képzelni azt, hogy a Hondának, amellett, hogy ugye átadják a jövő évre a technikai tudást, szakembereket, bármit a Red Bullnak, a deal részét képezte az, hogy kapjon még egy évet egy japán versenyző. Mert nekik ilyen szempontból másfajta motivációik vannak, és ezzel biztosították be. Pontosan úgy, ahogy Toto Wolff vitatkozik azon, hogy kiülhet egy Mercedes motoros autóba. Tehát, hogy
Igen.
ezek mindig az üzlet részei. De én adnék még a Cunodának még egy
A
évet. A
kettő...
japánok mindig más mentalitás. Nagyon jó róluk beszélni, visszaemlékezni.
Meredek párhuzamot fogok hozni, és nem szó szerint értendő, de a Super Aguris példa nyomán a közös pont már megvan Yuji Idében és Yuki Cunodában. Ennek a támogatásnak egy jó pár részét már sikerült törött autók helyrehozására elkölteni.
Jó, oké. Okay.
Amúgy a
maradjunk ennyiben, és ami Cunodát illeti, az én meg az, hogy pont, hogy túl korán hozták be a Forma 1-be, és inkább még hanyni kellett volna egy évet a Forma 2-ben, mert tavaly már egészen jól alakult, nem volt tökéletes a szezonja, de ez idén lehetett volna továbbfejleszteni, tovább tanulhatott volna, és akkor jövőre valamivel komplettebben, felkészültebben egy
De jövőre már nem lesz Honda.
Találhatott
Tehát, hogy
elő.
a
És
Honda lesz
nyilván
az
ez is
a
kérdés,
Red Bull
tehát
logó alatt.
Oké, de a Honda marketinggépezete nem lesz mellette, nem lehet kommunikálni. Tehát, hogy ezek
Ennyire
fontosak,
már
hiszen
jövőre se
arról szól az
lehetne.
egész üzleti
Ennyire már jövőre
vállalkozás.
se lehetne, mert az év végén
Igen.
kimondott a Honda.
Igen. De
Igen.
attól még föntartják ennek a lehetőségét.
Persze.
Pont úgy, mint amikor a Brown-t eladta, vagy hát a Honda eladta Brown-nak. Mi volt az egy fontos, vagy 1 eurós, vagy teljesen mindegy, az 1 forintos deal, hogy a munkavállalókat meg kellett tartani. Hiszen az nem mutatott volna jól, hogy úgy szűnik meg a csapat, hogy kirúgnak 1000 embert.
Igen. Egyébként én ezt adom, ezt a vonalat, hogy igen, ez a Honda deal része egyébként, hogy Tsunoda marad az Alfa Taurinál, szerintem ez simán elképzelhető. Aztán meglátjuk, hogy tud-e vele élni a japán. Hát
De nagyon
legközelebb
jó
erre.
hely van egyébként, ha látjátok, mi a Gasly kész, komplet versenyző, tényleg. Tehát, hogy ő neki egy picit, azt mondom, még nyugodtan kell lennie, és Perez után mehet a Red Bullhoz 1 év múlva. Nem lesz könnyű dolga a Verstappen mellett, de...
Az a probléma ez a Red Bull szállal, hogy alapvetően egy Verstappenre optimalizált autóval rendelkeznek, amivel sem Albon, sem Perez, vagyis sem Albon, sem Gasly, de még Perez sem tud annyira boldogulni. Tehát még nála is megfigyeltek hiányosságok, és szerintem azért sem cserélték le most Perezt, mert egyszerűen nem akadt más olyan jelölt, akit beültethettek volna, vagy nyugodt szívelben mertek volna ültetni. Tehát azért Perez mellett szól 10 évnyi tapasztalat. Nem is akármilyen tapasztalat, mert látott már egyrészt, mert a középmezőnynek nem is a végén autózva, hanem sokkal inkább az elején, és ő, ahogy te is említetted, ha más szempontból nem, visszajelzések szempontjából, egy nagyon is jól jöhet, egy nagyon is értékes tagja lehet a csapatnak, és ha egy kis időt még hajnak neki, még az eredményekben is megmutatkozhat. Tehát ő is elleseti azokat a fogásokat, elsajátíthatja azokat a hiányzó apróságokat, ami kiegyenlíteti azt a most éppen meglévő 56 pontos hiányosságot, amit felrohadtunk vele szemben, hogy az jövőre eltűnjön, vagy utána.
Hát meglátjuk, hogy alakul. Szerintem a Red Bull ülés az mindig egy olyan dolog lesz Verstappen mellett, ami csak Helmut Marko tud, hogy mi lesz a hosszabb távú sorsa, de talán még ő sem. Aztán, hogy mi lesz Gaslyval vagy Tsunodával, az meg
Meg
olyan
mi lesz az
össze-le.
Alfa Romeo-nál és a Williamsnél, mert még van itt 3 kérdőre itt a táblázatban. Latifi maradása az eléggé valószínű, no de felmerült, ha már szóba került a Forma E, a friss Forma E bajnok Nyck de Vries, és a Red Bullnál korábban már részben kegyvesztett Alexander Albon neve is. Na már most, ha Albon a Williamsbe akar ülni, szögezte le Toto Wolff, meg kell szakítani a kapcsolatot a Red Bull-lal. Úgyhogy ez még nagyon érdekes szituáció lehet, és hogyha Williams-es lesz Albon, akkor megint egyel kevesebb ember a Red Bull-nál, akihez lehet nyúlni.
Ez amúgy megint nagyon érdekes szerintem, mert akkor most ugye Nyck de Vries a Formula 1 bajnok, ő meg Mercedes kötődés, akkor ő meg a Mercedes-re szakítsa meg a kapcsolatot, mert ott meg Ferrari motortól lehet lesni. Akkor itt most, na, először a saját házunk táján tegyünk már rendet. Én így gondolom.
Szerintem ez megint csak szópárbaj, tényleg, tehát
Részben
abszolút
szerintem
szópárbaj.
is amúgy,
Most
hát megoldották ezt
elképzeljük azt,
már.
hogy Albon, igen, meg, oké, akkor kikössük, vagy húzzuk ki ezt a Red Bull szerzést. Oké, a Red Bull szerzésem nincs aláírva, most kötök a Williams-en, milyet fog kötni? 1+1 évet fog kötni, és a Red Bull bármikor utána a második évben már visszahívhatja, mert fölhívja a telefonon, a boxba találkoznak, bemegy hozzájuk kajálni, beszélget a
Igen.
Helmut Márkovát. Tehát, hogy ez most egy papíron, abban a szerződésben mi van, attól a tudása nem tűnt el. Jó, megszűnik, nem lesz Red Bull pilóta, nem onnan kapja a fizetését, hanem a Williams-től kapja 1 évig. Tehát, hogy ez szerintem megint csak egy ilyen színjáték nekünk. Persze, tehát hogy visszaigazolhatja a Red Bull, miért ne tehetné meg 1 év után, hogyha akarja. Ha most nem tud neki helyet adni, már pedig nem tud, mert van 4 darab igazolt helye. És
Még
hogyha
akár
ugye
hány fiataljuk.
jelenleg is csak azért Red Bull pilóta, mert hogy a Red Bull finanszírozza neki a DTM-be való szereplését. Tehát, hogy ennyi. Tehát, hogy szerintem ő is szívesen kiszáll abba a szerződésből, kap egy másik Forma 1-es lehetőséget. Hát, ezen csak jól hangzik, kész. Williamshez mennék a helyébe, abszolút. Nem
Hát
várnék Red Bull lehetőségre.
nem tudom, hogy lesz-e bejelentés még az olasz nagy díj előtt, azért még van addig jó néhány nap, és ígérgettek ezt is, azt is, hatan mondtak hétfélét, hogy lesz bejelentés, nem lesz bejelentés.
Meg ekkor lesz, akkor lesz.
Minden esetre hétvégén olasz nagy díj. Mit vártok tőle?
Még egyet, bocsánat, visszatérhetünk Giovinazzira. Tehát ő neki szerintem meg ő az abszolút, aki mert nem váltotta meg a világot. Persze az autó nem alkalmas, de hogy ő neki mi lett volna a karrierje? Hogyha valóban villant az Alfába, és lenne szabad helye a Ferrari-nál valamikor a jövőbe, akkor olasz pilóta menjen a Ferrari-be, akár második számúnak. De ez nem fog megtörténni, mert két nagyon jó pilótájuk van. Akkor miért ne próbálnak ki egy újat? Egy újabb, miért
Igen, és
adnák egy újat? Tehát, hogy...
Giovinazzinál ennél izgalmasabb szerep is bevirulhat, mert hogy most az olasz pilótát a Ferrari hiperautó programjával hozták szóba 2023-tól, és nyilván ott is az olasz-olasszal
Megmarad neki a szimulátor,
akkor.
ott nagyon jó munkát végzett még, amikor Vettel és Räikkönen volt a csapatnál, szóval neki egy hosszú távú fejlesztésére egyébként biztosított, csak nem a
nem a Forma
Forma
1.
1 kapujában, hanem egy kicsit
Mert most
messzebb.
tényleg érdekes a helyzet a Ferrari-nál, mert van két eléggé jó pilóta, egy eléggé erős pilóta, egy kis például, hogyha arra kerülne sor, hogy Mick Schumacherrel szintet kéne lépni, azzal is bajban lennének.
Így van.
Még az elkövetkezendő 3-4 évben is.
Mick Schumacher legnagyobb problémája szerintem most látva a Ferrari pilótáit pontosan ez, hogy túl közel van a Ferrarihoz. Hogy ezt az utat látja maga előtt, vagy legalábbis mi ezt látjuk, hogy mintha ezt sugalnák, hogy ez az út van előtte, hogy nem fog tudni. Tehát, hogy most 3 év, még 3 év ház, vagy nem is tudom mi. Amíg valamelyik, ha a Ferrari az egyikőjük, ha lesz egyszer világbajnok, akkor a másik megúnya, hogy második számú pilóta legyen, és eligazol onnan, és akkor jelzünk. De hogy ez nem
a többi
kiút.
Ferrari Juniorról nem is beszéltünk. Robert Schwartzman, Callum Ilott.
Igen, Mick Schumachernek egyébként egy jobban néz neki egy Hamilton utáni Mercedes ülés Russell mellett, amikor ő ott lesz a kezdő.
Csak meg is kell ahhoz érni, majd azt mondjuk.
Persze, persze, igen, hát az kéne igazán, de hát ebbe az autóban nem nagyon tud mit mutatni. Most egy Mazepin ellen, hát a feszültség van.
Na, tekintsünk
olasz
előre
nagydíj.
Olaszországra, igen. Hogy tavaly emlékszünk, hogy itt szerezte első győzelmét Pierre Gasly, egy igazi káosz futam volt. Idén vártok valami hasonlót? Én megmondom őszintén, nem szerintem mellettük a Mászli és szerencsefaktort a Hungaroringen, mint a komplet mezőny, de nem tudom,
amiről
hogy
én
látjátok.
Beszéltem, szerintem az okozhatja nekünk azt, hogy ezek a verseny szintén jó lesz. A feszültség. Ez a pici pont különbség. Az, hogy egyfelől ugye nem hibázhatnak, viszont a maximálisig kell kitolni a kockázatvállalást. Másfelől pedig az, hogy Ferrari, inkább Ferrari pályának tűnik, vagy Ferrari, Mercedes pályának, marhaság, beszélek, Ferrari pályának tűnne, mert olasz, de hogy Mercedes pályának tűnne a karakterisztikája miatt, ezért a Red Bullnak kell nagyobb kockázatot vállalni. Lehet, hogy már nem is lesz szárny rajta.
Ráadásul most duplán kell figyelni arra, hogy ne feszítsék túl a húrt, hiszen az időmérőn sem hibázhatnak, vagy az azt követő sprint kvalifikációs futamon sem, máskülönben nehéz helyzetbe hozzák magukat a versenyen.
Igen, megint egy különleges lebonyolítású hétvége lesz, majd hétközben tájékoztatunk benneteket arról, hogy mikor és mire is figyeljetek, mert nem a megszokottak szerint kell bekapcsolni a tévét és leülni a kanapéra.
De én szerintem jó verseny lesz megint, tényleg. Tehát, hogy kifejezetten
örömmel.
Figyelünk Alonsóra, hogy megint mutat valamit az idő és a tapasztalatból. Tényleg zseniális egyébként, amilyen íveket választ, hogy a rajtnál helyezkedik, ahogy előz. És ez az, ami a tapasztalat, ami jön tőle, tök jó. Tényleg jobb nézni most, mint amikor éles volt, vagy hogy mondjam, tehát amikor abszolút esélyes volt. De tényleg már máshol máshol harcol. Amikor az élen vagy, akkor érted, ott könnyű, de a középmezőnyben, amikor sok azonos autó van, ott villantani, előzéseket bemutatni mások ellen, és főként fiatal, harapós parkasok ellen, tök jó. Tehát nagyon jó a középmezőny egyébként.
Igen. Hát akkor majd meglátjuk hétvégén, hogy mi lesz Monzába. Szerintem a Vezes Csapat Rádió mai adásának pedig elérkeztünk a végéhez. Köszönjük szépen a kommenteket, illetve az, hogy ennyien néztetek bennünket. Nem maradjatok le a következő adásról sem egy hét múlva, az olasz nagydíj után. Monzai friss, ropogós történésekkel jövünk ugyanígy kedd este 7-kor. Hogy biztosan értesüljetek róla, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, Vezes TV egészen pontosan azonnal itt YouTube-on. Nyomjátok meg a feliratkozás gomb mellett a csengőt. Kövessétek a Facebook oldalunkat is, F1 & More néven találtok meg bennünket. Írásainkat pedig a vezes.hu per Form 1 oldalon olvashatjátok, de nem csak Form 1-es írásaink vannak, hanem minden más is a Vezessen, szóval egészen nyugodtan kattintsátok. A korábbi adásainkat is visszahallgathatjátok, visszanézhetitek itt YouTube-on, Spotify-on, iTunes-on, Google Podcast-on, szóval Bárkinek van
Végtelen
ugyanaz van
Ali, még
kedve.
a vezessen is ott van fönn, van külön gomb rá, úgyhogy
Pontosan, szóval
menjetek. Végtelen a lista.
a lehetőség tárháza majdnem, hogy végtelen. Köszönjük, hogy ma is megtartottatok. Legközelebb egy hét múlva jövünk. Sziasztok!
Sziasztok!